Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a műsorunk Jókai Anna vendége, kezét csokolom, köszönöm szépen.
Jó napot kívánok!
Tényleg meleg délután lehetőséget ad erre a beszélgetésre. Most olvastam egy tavalyi felmérést, ez a Felvételi Oktatási Központ és az Író Akadémia közös felmérése, azt mutatták ki, hogy a diákok tényleges olvasmány élményeik között benne van az első háromban. Na most ehhez képest mégis sokszor beszél arról, hogy romlanak az általános erkölcsi mutatók, pedig amiről ön ír, azok pont ezek a kérdések. Elcsépelt újságírói kérdés, de nincs itt valami ellentmondás?
Hát én úgy gondolom, hogy egy rendkívül hízelgő dolog az, hogy egy felmérés kimutatja, hogy az ember benne van a három legolvasottabb között a fiataljaim körében, de amikor én magáról az erkölcsi állapotról beszélek, akkor nem is annyira az emberi közegnek az állapotáról beszélek, hanem arról, hogy mi az a rossz normatív rendszer, amit az emberek elé tárnak. Tehát én sokszor úgy érzem, hogy azok, akik ma értelmes olvasásból értelmes világlátást akarnak szerezni, azoknak elég nagy küzdelmet kell folytatniuk. Mert az a média, az a eléggé gyalázatos és olcsó világ, ami körülvesz minket, az arra ösztönzi az embereket, hogy azt higgyék el, amit ott látnak. Tehát amikor én erről beszélek, akkor azt mondom, hogy óriási erőfeszítéseket kell tenni, és ezt minden író kollégám ismeri, aki őszinte, azért, hogy amit az ember megír, az el is tudja juttatni. Ugye nagyon könnyű szidni az embereket, hogy nem olvasnak. Abban a világban, ahol most élünk, ahol egyre nehezebb a megélhetés, nem szabad ezt letagadni, és ahol annyiféle hatás éri az embert, ott nagyon meg kell dolgozni azért, hogy el tudjuk érni a másik embernek a lelkét. Tehát én az erkölcsi állapotunkat nem vonatkoztatom sohasem az egészre, tehát nem az egész nemzetre, hanem azt mondom, hogy sokan vannak közöttük, akiknek más már a mércéjük, és nagyon sokan vannak sajnos, akik nem segítik el az eszmélkedést, hanem inkább tovább tompítják nem az lát. Emberek tudatát, és a fiatalok tudatát
De
is.
Nem lát semmi biztatóját abban a korban, amikor könyvhöz is könnyebb hozzájutni. Nem azért, mert olcsóbb lett, hanem mert mindenhol ott van, vannak könyvtáraink, van internet, tehát a minőség előbb-utóbb csak utat tör magának, nem?
Hát ebben reménykedünk. Én egyébként nem vagyok a mennyiségnek a híve, tehát amikor valaki panaszkodik, hogy keveset olvasnak a gyerekei, az unokái, vagy egyáltalán bárki, akkor én mindig azt kérdezem, hogy mit olvas, mi az a kevés? Tehát nem sokat kell olvasni, hanem ebben az óriási információ áradatból azt kell megtalálni, ami tényleg valamilyen módon hozzászól annak az embernek a jelleméhez, az alkatához, tovább tudja formálni, ebben az iszonyatosan nehéz és szenvedésteli világban valami olyan támpontot tud adni, amitől érdemes reggel fölkelni.
Tud arra támpontot adni, hogy mi mutatja meg, hogy mi az a kevés, amit érdemes elolvasni?
Hát nézze, az ember mindenki a saját ízléséből indul ki. Nagyon gyakran mondják, hogy honnan veszük magunknak a bátorságot, hogy kijelentjük, hogy ez jó, vagy ez rossz, hiszen mert az egyik embernek jó, az a másik embernek rossz lehet. Én hát bevallottan olyan alapokon állok, és úgy próbálom az életemet felépíteni, hogy én hiszek abban, hogy a világnak, magának az embernek van egy magasabb küldetése, és az a küldetés szótól nem félek, mert ez nem holmi habókos vezérszerepet jelent, hanem hogy mindenkinek van egy olyan egyéni sorsa, egy olyan dolog, amit ő rábíztak ebbe a világba. És én ezt tartom fontosnak, hogy ezt minden ember felismerje. Hogy nem csak egy kis csavar a gépezetben, nem csak egy kis senki, nem csak az úgynevezett kis ember, hanem bizonyos értelemben úgy van életre ítélve, hogy ebből az életből valami olyat kell hátrahagyni, ami a többieknek is hasznos lehet. Magyarán mondva, én egy jó értelemben vett keresztény szemléletű ember vagyok, és azért mondtam, hogy jó értelemben vett, mert ebben nem dogmáknak az összességét értem, hanem azt értem, hogy bizonyos fokig áldozati életet él az ember, különösen az alkotó ember, és ennek a szépségét és ennek az értelmét próbálja megmutatni. Tehát én értéknek azt tartom, ami ebből a világból olyan dolgot tud felmutatni, ami a bármikor érkező elmúlás pillanatával együtt nem enyészik el. Tehát igen, én ilyen nagyra törő ember vagyok, én hiszek abban, hogy van olyan, ami túléli az embert, van olyan, ami túléli az írót, nem minden esetben a könyve. Lehet, hogy egy mondata, lehet, hogy egy megérintő sugallata még másik emberben megfogant. Tehát a szó ilyen értelmében én nagyon furcsa író vagyok, mert nem hallom azt, hogy elég szövegeket írni, nem hiszem, hogy elég ezt a gyönyörűséges magyar nyelvet szépen használva bámulatos bűvészmondatokat alkotni, hanem én hiszem, hogy mögötte ott kell lenni egy tartalomnak, egy olyan gondolatnak, ami a másik embernek segít élni.
De hogyan kell megtalálni azt a művet, ön szerint, amely tartalmazza azt a mondatot, ami a másik embernek segít élni abban a korban, amikor írdatlan a választék?
Hát nézze, én megint csak a saját közvetlen példámból tudok kiindulni, hogy én hogy találtam meg. Ugye hála Istennek nem voltam mindig író, tehát az életemnek volt egy olyan szakasza, amikor igen küzdelmes és változatos munkaköreim voltak. Ugyanez az információ áradat rám is hatott. Ha talán nem is ilyen mértékben, mint az internet és a technika elterjedésével, de már akkor is óriási volt a választék. Ugye én úgy olvastam, és szoktam is mondani a drága gyerekeinknek, hogy amikor egy könyvtárba beiratkoztam, akkor naponta 4-5 könyvet vittem haza. Ez gyerekesnek hangzik, de ha volt egy kis időm, fogtam a könyvet, letettem, és kinyitottam. Na most, ha a könyv engem megfogott, ha valamit éreztem benne, az végigolvastam, bevallom, ha nem fogott meg, akkor letettem. Tehát én ma is így mondom, hogy egy válogató olvasás. Én nagyon sok olyan olvasómmal találkoztam, aki később megszerette, amit csináltam, és amit ajánlottam, hogy először azt mondta, hogy bizonyos averziója volt a könyveimmel kapcsolatban. Mert tudta, hogy amit feldolgozok, és amiről szólok, az nem egy habkönnyű világ. De amikor az ember próbál valami kis, bármilyen furcsa használati utasítást adni a műhöz, akkor ehhez kedvet is tud csinálni. Tehát én nagyon sok olvasót nyertem úgy, és hát tényleg bátran és boldogan mondhatom, hogy valóban olvasott író vagyok a saját hazámban is, a magyar nyelvterületen, de én nagyon-nagyon sok embert nyertem úgy, hogy először beszélgetéseken, személyes találkozásokon, hogy úgy mondjam, közvetlen írói és emberi vallomásokon keresztül csináltam utat a könyveimre. Szóval előbb az embert szerették meg, és utána azt gondolták, hát hát ha tud nekünk valamit mondani ez az asszony.
De nem mindenki barátságos író, nem mindenki szeret beszélni az olvasó
közönségével. Hát bizony nem, de hogy mondjam, ugye úgy van ez, éppen mondom, hogy nagyon sok kitűnő kollégánk van, aki rendkívül fontos jó könyveket ír, és mégsem volna szabad emberek közé engedni. Mert most finomabban szeretném fogalmazni, tehát egy kiváló ember, de egész egyszer nem tud megnyilatkozni. Na most ilyen esetben ez rendkívül, ez egy külön képesség. Tehát ez nem közvetlenül az írói tehetséghez kapcsolódik. Mert sajnos olyat is ismerek, és ez sokkal rosszabb, hogy vacak híg elgondolásai vannak, és ha meghívják, ömlik belőle a szó, anekdotákat mesél, mindenki hahatázik is. Egy showman, hát arról sincs szó. Szóval ez egy külön része az életnek, amit vagy megkap az ember, vagy nem kap meg. Ezt tanulni nem lehet. Én gyerekkoromtól kezdve olyan ember voltam, aki szerettem megosztani a belső világomat, a kételjeimet, sőt, tovább megyek a hibáimat is a többi emberrel. Tehát sohasem abból az álláspontból beszélek, hogy én sokkal külön vagyok, hogy én valamiféle olyan különleges teremtmény vagyok, aki mindenre meg tudja mondani az igazságot, hanem a saját létemen keresztül keresem meg azokat a csatlakozási pontokat, ami a másik emberhez eljut.
Ha megnézi a saját eddigi életművét, hogy látja? Fiatal íróként készen volt, mint mondjuk Vörös Sándor, akire azt mondták, hogy amikor először megfogta a tollat, abból ugyanaz a minőség jött ki, mint öregkorában, vagy volt valamiféle fejlődés, amit nem tudom, hogy kell egy írónál értelmezni?
Igen, nézd, ez készen is voltam, de nagyon szomorú lennék, hogyha azt mondanám, hogy megálltam azon a szinten, ahol a pályámat elkezdtem. De ne felejtsük el, hogy én 36 éves voltam, amikor az első könyvem megjelent.
Viszont volt már önben élettapasztalat.
Hát rengeteg tapasztalat volt, tehát amikor én már kijöttem, hogy így mondjam, akkor tulajdonképpen az írói világomnak az alapja készen volt. Az én két első könyvem a 4447, a Tartozik és követel, ami hát akkor tényleg átütt siker volt, ez a maga nemében kézkönyv volt, a novelláim a Kötél nélkülben, de hát én vallom és állítom, hogy mint ahogy az emberi élet is arra való, hogy ne olyan szinten menjünk innen el, ahogyan belecsöppentünk, ez az alkotás folyamatára is érvényes. De hát ezt mondhatom magának is, bárki másnak, aki valamire rátette az életét, hogy az ember meg tudja figyelni, hogy nem tagadja meg, amit fiatal korában, vagy fiatalabb korában elkezdett.
Hát, ha szerencsé
sőt, van. Nagyon szereti, hogyha olyan volt, de ugyanakkor azt állandóan gazdagítani akarja. És nem csak szókincsről, nem csak témáról beszélek, hanem a rálátás szögéről. Ugye hát a 4447, ami hát sokaknak volt kedve olvasmánya, az valójában ugyanazokról az emberi gyengeségekről, bűnökről, szenvedésekről beszél, amiről később tegyük fel a Jákob Lajtorjája című könyvem. De egész más szintről szól a Jákob Lajtorjája, és egészen más szintű volt a 4447. Az ember egy kicsit emelkedik. Ugye, tehát én legalábbis úgy tekintem ezt a cudar kemény, de hát néha olyan tündöklően szép életet, hogy ez olyan, mint egy óriási nagy út, egy óriási felfedező út, hogy nagyon jó felszereléssel, szinte kitett gyermekként, Isten kitett gyermekeiként kezdjük el ezt az életet, és ezt a felszerelést, ezt arra kell használni, hogy felfedezzük, belakjuk, és mások számára is élhetővé tegyük a világot. Tehát nekem ez egy kaptatón való járás. Tehát elindulok egy völgyből, ezek voltak az első könyveim, a völgyvilágnak a nagyon pontos, szenvedésteli, részvételi feltérképezése, lázadás az ellen az egysíkú filozófia, létellen, amit ránk sok más országgal együtt kényszerítettek, és akkor elindul az ember, megy följebb és följebb. A völgy ott marad, megvan rá rálátása, de egy sokkal magasabb szögből. Látja már az égnek egy nagy részét is. És mindenféle beképzeltség nélkül mégiscsak úgy kell gondolnunk, hogy minden embernek, az alkotónak is van az életének egy olyan hegycsúcsa, amire ha önmagában felérkezik, ez egy viszonylagos csúcs, nem azt jelenti, hogy mindenkinél magasabban, a saját lehetőségéhez képest bejárta az élete helyét. Ott azon a csúcson még egyszer körülnéz, még egyszer feltérképezi a dolgokat, és úgy megy el majdan, hogy elmondhatja, hogy amit látott a világból, ahhoz hozzá tudott tenni valami kicsit. Én nekem ilyen nagyra törő terveim vannak, hogy nem szeretnék úgy elmenni, hogy csak azt tudjam visszaadni, amit eleve megkaptam.
Két éve mondta egy kitűnő interjúban, hogy letehetné a tollat, mert amit meg akart írni, azt megírta.
Így van, ezt ma is állítom.
Nem történt semmi olyan, ami hozzá tudna tenni ahhoz a csúcshoz valamit? Egy új látószög?
Igen, én azt szoktam, amikor vicces kedvemben vagyok, akkor úgy gondolom, hogy ha az ember felépített önmagában egy akármilyen, de mégiscsak székesegyházszerű építményt, akkor eljut arra a fokra, hogy már nagy gyönyörűségét leli abba, hogy a vízköpőket is körbe rakja. Ja, tehát én nagyon gyakran érzem úgy, hogy amikor csinálok valamit, ez az én egész életművem építményén egy-egy olyan elem, amelyik, hogy mondjam, tovább dúsítja, tovább gazdagítja, de igazából annélkül is élne már. Tehát ez nem azt jelenti, hogy letettem arról, hogy bármit is, ami még újszerű érdeklődés, az érdeklődésembe újszerűen belekerülne, hogy arról írjak, hanem azt jelenti, hogy nagyon el volnék keseredve, hogyha azt kellene mondanom, hogy édes Istenem, hát nekem még annyi mindent meg kellett volna írnom, és íme az élet elszállt. Én pont a fordítottját érzem, hogy hálás vagyok, hogy ki tudtam csomagolni, amit rám bíztak, hozzá tudtam tenni még azt, amit hozzászereztem, és most ez egy külön gyönyörűség, hogyha belenyúlok az oldalzsebekbe, és még találok valamit. Most éppen azért olyan érdekes, amit kérdezett, mert hosszú idő után ebben az aránylagos augusztus elejé csöndességben, nagyon mozgalmas korszak után belekezdtem valamibe, amit körülbelül 2 év múlva akarok befejezni. Tehát most éppen abban a helyzetben vagyok, hogy talán egy vízköpőnél nagyobb tornyocskát sikerül még fölhúzni a magam hát gótikaszerű építményére. Azért nevezem a gótikát, mert azt érzem olyannak, amikor szinte így fölfelé megy az ember.
ha vízköpő, akkor nem regény, ugye?
De ez egy regény, de nekem minden regényem más és más. Tehát műfajilag is hiába regény, a Godó megjött című eszéregényem, az tulajdonképpen egy hatalmas nagy misztérium dráma. Regénynek is felfogható, de miután sok benne a párbeszéd és a szereplők felvonultatása, közelebb van a drámához. A Ne féljetek az egy nagyon furcsa tudatregény volt, ahol az emberi tudatban játszódik le a legfontosabb. A cselekvéseink és a mondataink sokszor arra szolgálnak, hogy elleplezzék, ami az emberben történik. Amire most gondolok, amivel most foglalkozom, az szintén bizonyos értelemben a magam stílusában újítást fog jelenteni, formai újítást, ami azonban azt jelenti, hogy nálam a formai újítás az mindig egybeesik azzal a tartalommal, amiben szintén valami újat akarok kifejezni. Tehát én nem az ellen vagyok, amit nagyon sokszor látunk, hogy hihetetlen merészkísérletező formák bukkannak fel, nem csak az irodalomban, hát a képzőművészetben is, aminek én nagy barátja vagyok. Nem ez ellen vagyok, hanem az ellen, amikor a forma öncélúan, per hetzként tudja, jelenik meg a világon, és ott áll a szerencsétlen ember, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Tehát én azt mondom, hogy az új, a bontás, az elsősorban a meglévő lelki-szellemi kliséknek egy újfajta átvilágítása, és azt jelenítjük meg egy új formában. Hát én ilyen apróságokkal kísérletezem. Ezért voltak a versszerű, de nem verső apokrifimáim tulajdonképpen egy különleges megszólítása az embernek és az istenségnek. És most ebben, amivel most próbálkozom, szintén egy ilyen bonyolultabb szerkezetben az egymás mellett élő és szinte tökéletesen különböző embereknek azt a mohó életvágyát szeretném megformálni, átvilágítani, ami sokszor többet árt a világnak, mint ennek az ellenkezője. Ez az életészség. Hanvas Béla beszél erről. Az a mohó életészség.
Ostorozni fog bennünket? Ostorozni fog bennünket?
Nem bennünket. Ha úgy teszik, akkor saját magamat is. Mert én olyan embert még nem ismertem, aki teljesen az életészségről le tudott volna mondani. Gyönyörű kísértései vannak az életnek, és ennek az éjségnek. Ugye csak, ahogy én mondani szoktam, ugye két veszély fenyeget, hogy vagy bulimiába esünk, ugye addig zabáljuk az életet, amíg az undortól ki nem hányjuk, vagy pedig anorexiásak leszünk, hogy belekezdünk egy olyan aszkézisbe, ami nem felel meg a mai ember természetének, hogy nem akarunk élni, mindentől elzárkózunk. És ennek a közepén van az egészséges, felfedező élet.
Ugyanígy az általános emberi létezés nagy kérdései, a végső kérdések.
Igen, hát ezek engem.
Ebben is ezt fogjuk majd látni? Ugyanezt fogja boncolgatni?
Igen, hát engem nézze, ahogyan haladok előre az időbe, egyre inkább ez érdekel. Kiskoromtól kezdve így volt, tehát ez nem életkor függvénye. Én nekem az első nagy vitakérdésem az volt, amire visszaemlékszem, hogy 5 éves koromban, hogy folyton azzal nyaggattam az anyámat, hogy miért születtem meg. Honnan jöttem, miért születtem meg? És egyáltalán miért kell meghalni, kérdeztem 5 éves koromban.
Minden 5 éves gyerek ezt kérdezi. Hogy? A minden 5 éves gyerek ezt kérdezi,
igen,
azt hiszem, amikor
feleszmél. Igen, csak ez már nem múlt el.
Megtalálta, közelebb ment valamit a válaszhoz?
Én azt hiszem, hogy igen. De ez megint olyan dolog, hogy az ember az utolsó pillanatig nem mondhat magáról semmi védlegeset. A 4447-ben azt írtam, hogy ki vagyok, kérdeztem ugye fiatalon, és hát a fiatal kitörő tehetségnek mondott ember határtalan önbizalmával, hogy ki vagyok én, a felelet halálig tart úgyis. Na most én ezt vallom most is, nem tudom, hogy pontosan, hogy ki vagyok, ki voltam, és mit tudtam, az szerintem az utolsó szusszanásban is meg fog mutatkozni. Én egyet tudok, hogy közelítek.
Tehát mindig egész... csak közelít, és ha jól dolgozik, akkor egészen közel kerül, és az a legtöbb?
Ezt remélem, de nem csak akkor, ha jól dolgozom. Hát én hihetetlen ellentmondást érzek abban, amit ma nagyon sok művész egyébként megélés van, hogy nem számít, hogy milyen az élet minősége. Nem számít tulajdonképpen az emberi minőség, csak a mű számít. Én ezt azt gondolom, hogy ez egy darabig így volt, mert óriási íróink égtek el tulajdonképpen ebben a küzdelemben, hogy megpróbálták lehozni a magas égi valóságot. Valahogy lehozták, de útközben tönkre mentek, idegroncsok lettek, öngyilkosak lettek, feladták mindenféle emberi eszményüket. Ez egy jellegzetes művészi állapot volt, de én azt gondolom, hogy a harmadik évezetben, ha meg akarja tartani a művészet a szerepét, ha egyáltalán túl akarja élni ezt a korszakot, ami elég rettenetesen mutatkozik a világban, akkor meg kell tanulnia, hogy nem csak az az életműve, amit könyvben, képben vagy zenében lefektet, hanem amit saját magából formált. Az ember maga is egy ilyen. Tehát fel kell emelni az életünket arra a rangra, amit a könyveinkben próbálunk megképezni. És higgy el, hogy ez a világon a legnehezebb. Tehát...
Hol tart most a saját életműve építményéhez képest a saját személyiségében? Meg tudja ezt itt venni? Gondolkodik ezen?
Sokat gondolkodom rajta, de mint minden ember, nekem is vannak természetszerűleg belső kételjeim. Belső kételjeim, hogy megtettem-e mindent, úgy tettem-e mindent. Bennem nagyon erős az, amit minden kedves hallgatóknak, aki ezen a csendes, remélhetőleg csendes délutánon hallgatja ezt a beszélgetést, fel-fel ébred a szívében, hogy vajon amit tettünk, amit megcselekedtünk az életünkben, abban van-e megbánnivalót. Ugye én nagyon sokat foglalkozom ezzel, hogy még jó, amíg itt vagyunk ebben a létezésben, ha át tudjuk tekinteni, hogy mit csináltunk rosszul, és azt meg tudjuk bánni, és a módunk van rá jóvá tudjuk tenni. Én most egy ilyen korszakban élek, nagyon erős kritikával illetem a magam korai lényét, figyelek magamra, megnézem, hogy miben változtam, és szeretném azokat a szeretett és hát bizony néha kevésbé szeretett embereket is megúvni attól, hogy sok olyan belső vívódáson menjenek keresztül, mint ami az én életemben szinte feltétele volt, hogy ezek a könyvek megszülessenek.
Miért kell ezt a belső vizsgálatot ilyen gyakran elvégezni? Emlékszem, 2 évvel ezelőtt is beszélt erről, amikor a gyűjteményes kötet megjelent és végigolvasta, nem volt abban egyetlen megbánnivaló sorsa.
Nem, olyan nem. Nem az írásról van szó. Ezért mondtam magának, tudja, én azt gondolom, hogy az írás, legalábbis az én esetemben, az egy nagyon-nagyon magas rendű eszköz, tehát nagyon magas rendű eszköz arra, hogy formálni tudjam vele önmagamat is, és a világot is. Ja, tehát itt nem az írásba keresem én, hanem azt keresem, hogy az esetlegesen, amit az írásban megfogalmaztam, ahhoz képest mit tudtam az életemben megtenni. Mondok egy konkrét példát, mert konkrétum nélkül ugye minden beszélgetés elszáll. Ugye ne féljetek, ami hát ideig az életem tényleg legsikeresebb könyve, 22 kiadásban jelent meg néhány év alatt, páratlan, abban ugye, ahol minden egyes létszereplő valójában eltávozik a regény végén. Tehát ez egy haláltudatú regény, hogy mindig azt gondoltam, amikor írtam, ugye édestova már több mint 10 éve, akkor mindig azt gondoltam, hogy adja meg nekem azt a kegyelmet a sorsom, vagy ki tudjam magamat annyira kalapálni, hogy legalább olyan tudattal tudjak meghalni, mint az a hősnő, akit megformáltam. Erről beszélek.
Innen folytatjuk a hírek után, Jókai Anna az Inforádió arénáján vendége.